Egy hét múlva a városlakók birtokba vehetik a Szél Kálmán teret. Mi marad a Moszkva térből? Megtudhatják a következő beszélgetésből.
Május közepén befejeződik a Szél Kálmán tér, a Moszkva tér felújítása. Ezzel egy időben Óbudán a Kiscelli Múzeumban nyílik egy kiállítás. A kiállítás szervezéséről, illetve hozzá kapcsolódó pályázatról Macó Balázs kurátorral beszélgettem. Hogy áll most, és hogyan zajlik a kiállítás előkészítése?
Ugye a történet az tavaly kezdődött, amikor ugye a tér, tehát magát a Moszkva teret, Szél Kálmán teret elkezdték felújítani, és hát ugye a felújítás kapcsán a térnek talán legismertebb objektuma az óra, az bekerült hozzánk a Kiscelli Múzeumban letéti formában, és hát ez hát indukálta, hogy akkor egy kiállítás keretében nem csak az órát mutatjuk be, hanem akkor az egész tér történetét is. Kép, írásos anyag nagyon sok van, viszont hát ugye a tárgyakat is szeretik a látogatók megnézni. A Szél Kálmán tér egy elég jól ismert tér, nem csak budapestiek, de a városfőváros határain túl is.
Elnézést, hogy a Szél Kálmán tér, ez már köztudatban van, mert
szerintem
nekem még mindig a Moszkva tér jár a számra.
Nincs, én is mindig már csak hivatalban mondok Szél Kálmán teret, de én is moszkvázni fogom, meg szerintem ugye ez ahogy berögződik az embereknek. X évtizeden keresztül lesz, ezt nagyon nehéz kimosni, de hát ugyanezzel az erővel a nagyon idősek, ők meg még majd napig kaláfozzák a teret. Szóval visszatérve a pályázatra, tehát mivel egyik oldalon kevés volt a tárgyunk, másik oldalon tudtuk, hogy nagyon sok embernek nagyon sokféle kötődése lehet a térhez, ezért hát adta magát, hogy akkor gyűjtsük be a civil emberektől azokat az adott esetben konkrétan megfogható tárgyakat, vagy csak történeteket, vagy képeket, vagy bármi, ami ezzel kapcsolatos. Ami hát nekünk nagy segítségünkre lesz a kiállítás kapcsán, magában a kiállítás szervezésben is, másrésztről viszont ez egy olyan gyűjtés, ami abszolút város történeti szempontból is jelentős. Ugye a város történetírás nagyon sokszor csak a hivatalos oldalra, a hivatalos dokumentációra épít. Most ez pont a másik oldal, tehát ugye ezt a szakterület módjának, hogy az orál history módszerivel, tehát a szóbeli közléssel felgyűjteni az élő emlékezetből azokat a dolgokat, amelyek valóban élővítették a teret.
Ez egy bevált módszer, mert én erről nem hallottam.
Hát én ugye néprajzszakos voltam egyetemen, ott rengeteg terepgyakorlati munkát végeztünk, tehát végül a néprajz az ugye a folklór az erre épül, hogy a szóbeli közlést felgyűjteni. Egyébként ez már a történettudományban is nagyon régóta egy, talán nem annyira ismert a hétköznapi életben, de ez egy bevett kutatási módszer. Nyilván azt ezzel kellő kritikával kell kezelni, hogyha ezt nagyon tudományosan akarjuk feldolgozni.
Mert hogy az emlékezet azért...
Hát azért az emlékezet az tud csalni.
És szubjektív természetesen.
Így van. Ugyanakkor rengeteg olyan információt lehet így megtudni, amit viszont se az életbe, könyvekből, közgyűlési, városi, hivatali iratokból nem tudnánk meg. Főleg a Moszkva tér esetében, ahol ugye hát voltak azért elég kétes történetek is, gondolok itt az emberkereskedelemre, vagy a különböző galerik, tehát így a 60-as éveknek a lázadó szamizdat összejöveteleire, vagy a pánkok, vagy a illegális kereskedéssel folytatott, vagy kereskedés folytató emberekkel. Nyilván nem ezek képezik a fő vezérfonalát ennek a pályázatnak. Rengeteg érdekes dolog érkezett be, még egy amikor ezt megkérdettük, talán mi is, ugye a kurátortársammal, Simonovics Ildikóval talán egy picit szkeptikusak volt. De hát próba szerencse alapon, ugye nincs mit veszteni alapon, ugye ez elindult ez a történet, de tulajdonképpen ez egy folyamatos gyűjtés, és hát nagyon bízunk abban, hogyha majd megnyílik májusban a kiállítás itt a Kiscelli Múzeumban, eljönnek a látogatók, akkor itt kapnak egy olyan löketet a gondolataiknak, hogy mennyi minden hasznos tárgy vagy hasznos anyag egy muzeológus számára, és ez tovább fog folytatódni majd a kiállítás folyamán ez a gyűjtés.
Tehát egy jó hír akkor az interjút hallgatók számára, hogy akinek most jut eszébe, hogy mégiscsak van valami emléke a Moszkva térről, akkor nyugodtan. Megkeresheti önöket, és akkor be tudják még a kiállításba.
Így van. Ugye a kiállítás az viszonylag hosszú ideig lesz látogatható, tehát október legelejéig. Aki hozzájárul a kiállítás építéséhez, az onnantól kezdve természetesen ingyen tekintheti majd meg a kiállításunkat.
Nagyszerű. A tér történetéről, eredetéről.
Mi a kiállításban?
Mikor datálódott tulajdonképpen?
Hát ezt nem lehet megmondani, hogy
lehet
mikor
megmondani?
Kezdődik. Pont ettől izgalmas. Ugye hát nagyon sokféle tér létezik egy ilyen nagyváros életében, mint Budapest. Vannak konkrétan dátumra, szinte napra pontosan meghatározható terek, amiket különböző városrendezési alakulatok során jelöltek és hoztak létre. Na most a Moszkva tér az pont nem ilyen.
Véletlenszerűen alakult
ki? Hát, ahogy a város fejlődik, ugye itt már a római korra visszavezethető, vagy különböző leírott, tehát írott történeti források alapján rekonstruált római kori térképeken is tudni lehet, hogy itt fontos útonak keresztezték egymást. Nyilván ez valószínűleg én azt gondolom, hogy abban a józan parasztészből táplálkozott, hogy itt fontos útvonalak találkoztak, hogy így a domborzati viszony is szerint. Tehát a Budai Várhegy, meg aztán a Rózsadomb találkozásán, ugye itt volt az a völgy, ahol egyszerű volt egy fontosabb kereskedelmi útvonalat, vagy bármilyen célt szolgáló útvonalat kialakítani, ami ráadásul ugye a Budai hegyek felé, a Duna felé vezetett, vagy adott esetben fel később a középkorban fel a Várhegyre, ami ugye egy igazgatási központtá vált. És hát, mint fontos úszkereszteződésnél általában ugye az emberek megállnak, ugye később, amikor a középkorban kialakulnak a városfalak, ugye a Budának a középkori városfal az a víziváros, tehát a mai Szénatér, van is egy falmaradvány, ugye látható az egyik ház oldalfalában.
A Margit körút.
A Margit körút, tehát lényegében ott a Mamuttal szemben, igen. Ugye a középkorban, amikor a városfalak vették közül a városokat, nyilván voltak kapuk, ahol be lehetett menni, nyilván ezeknél a kapuknál adott esetben vámot kellett fizetni, tehát ez egy központ volt, annak ellenére, hogy egy abszolút külvárosnak tekinthet, külvárosi terület, ugye a városfalon kívüli terület lehetett, hogy ez egy ilyen jövőmenő útkereszteződés volt. A kiállításban mi egyébként ennyire mélyre nem megyünk vissza, tehát a mi történeti sztálunk az a török utáni időktől kezdődik.
Ez is jó rég.
Tehát a 18. század legelejétől, amikor viszont egy teljesen új irányt vesz ennek a területnek a sorsa. Ugye hát abból a szempontból, hogy ugye a török alatt gyakorlatilag egész Buda, a Budai Várhegy, a polgárváros, a palota egy romhalmazzá válik, és hát amikor megindul a várnak, a városnak az újjáépítése, akkor hát értelemszerűen építőanyagra van szükség. Nyilván ugye Pestnek, talán még Budának is elég hiányos a nagy, masszív köveket adó, tehát a kőbányái azok a területnek mai napig ugye elég hiányosak, ebből adódóan ugye főleg téglaépítkezésre kell gondolnunk, és a téglát viszont nagyon egyszerűen helyben elő tudták állítani, ugye a téglaégetők készítésével, agyagbányák kiásásával, annál is inkább, mert hogy mégis ahol mi most vagyunk, ugye a Kiscelli domb is, talán Rózsadomb, vagy a Rózsadomb is, illetve a mai Szél-Kálmán tér története, hát kőzettanilag vagy talajtanilag jó agyagos, tehát a tégla számára egy jó alapanyagul szolgál. A mai Szél-Kálmán tér területén is egy hatalmas nagy agyagbánya létesül, óriási gödröt ásnak, két téglaégető is készül egyébként a gödör peremén. Egyébként a mai Szél-Kálmán tér területén létrehozott téglaégetők voltak azok, amelyek kifejezetten a várfalak, tehát a polgárváros, illetve a királyi várpalotának az újjáépítését szolgáló téglaanyagot szolgáltatta. És hát 1860-as évektől kezdve gyakorlatilag egyre markánsabb korcsolya pálya szerepet kap ez a gödör. Olyannyira, hogy ugye a 60-as évek végén megalakul egy tornaegyesület is, ami majd aztán később a 90-es években megalakul egy másik egyesület, a Budai Korcsolyázó Egylet, ami gyakorlatilag ezt a területet, mint hivatalosan a jégpályájaként használja. Olyan szinten hivatalosan, hogy 1895-ben a fővárosnál sikerül kijárni, hogy feltöltik ezt a gödröt, tehát rendezik a terepet, és hát innentől kezdve mesterségesen félig meddig úgy alakítják ki, hogy a vízviszonyok továbbra is megmaradjanak, tehát továbbra is korcsolyapályaként működhessen. És hát 1896-ban például egy...
Tehát 90, a millennium évén?
Hát úgy inkább 97-től, nem akarok minden poént leülődni a kiállítás érdekességeink közül, de ugye elvégül talán ez is közismertebb is, hogy a milleniumi kiállítás, ami a Városligetben volt 1896-ban, annak egy kiállítási pavilonját megveszik akkor még a Budai Korcsolyázó Egylet. Ez a sörivó csarnok volt, ez egy gyönyörű székfabázas épület. Ezt átviszik oda gödörnek nevezett moszkvatéri jégpályára, ahol ez lesz a tehát a csarnoka. Tehát itt lehet ugye kölcsönözni, itt lehet átöltözni, itt van egy kis büfé, itt lehet leülni, a teraszról nézni a fiatalokat, az idősebbet meg korcsolyázandó. Szintén órákig lehet mesélni.
Nagyon szépen köszönöm Mackó Balázsnak ezt a kimerítő és nagyon részletes interjút, és szeretettel várnak mindenkit, amikor nyíló kiállításban.
Hát május 15-től minden bizonnyára látogatható lesz.